Professzor úr, először tisztázzuk, hogy biztos, hogy október 31-én történt.
Az egészen biztos, hogy akkor történt, tehát a dátum az nem kérdéses, hogy kiknek küldte ki, vagy kiknek tette közzé ezt a 95 ételt Luther Márton, illetve hogy milyen nyelven, hogyan, ez már sokkal izgalmasabb, és hogy hol történt ez az esemény.
Miért ezt a napot választotta ki arra, hogy közzétegye a tételeit?
Erre is többféle magyarázat létezik. Elsősorban nyilván Minden Szentek ünnepe volt erre egy nagyon jó lehetőség. Ez eleve a szentek közbenjárását, illetve a szentek fölhalmozott jó cselekedeteiből való részesedést, a búcsú cédulák egyik alapját érinthette. Hát ez tűnik a legkézenfekvőbbnek, hogy itt jó volt tematizálni ezt az egész kérdés összefüggést, és persze benne van az is, hogy ezen az ünnepen azért nagyon sok konfliktus éleződött már ki a két szászországi rész között, az egyikben nem engedték a búcsú cédulákat árusítani, a másikban igen, és éppen ezért aztán a gyülekezet tagjai megosztottak voltak.
Azt mondta az imént, hogy nem biztos a helyszín. Úgy tanultuk, hogy a wittenbergi vártemplom kapujára szögezte ki a tételeket.
Inkább ezzel van igen a sok-sok kérdőjel mostanság, hogy megtörtént-e abban az időben a vártemplom kapujára való kiszögezés, vagy nem. A legtöbben arra hajlanak, hogy ez mindenképpen valamilyen rögzült hagyomány. Azért is izgalmas a dolog, mert hogy egy latin nyelvű szöveggel, ami a 95 tételnek az eredeti szövege, mit ért volna el, hogyha az emberek elkezdik olvasgatni? Nyilvánvalóan ez vagy hivatalosoknak és elsősorban tudós embereknek szóló, vitára hívó összegzése volt mindannak, amit Luther abban a kérdéskörben problémásnak talált.
Igen, ez is izgalmas kérdés, hogy egyáltalán hányan tudtak 499 éve olvasni, hányan tudták ezt a latin szöveget elolvasni és értelmezni.
Önmagában az egész reformáció összefüggésében érdekes az a kérdés, hogy hányan tudtak olvasni, nem csak a 95 tételnél, hanem egy jóval nagyobb kérdésben is, a Szentírás olvasásánál. A Szentírás kiadása is nagyon kis számban történtek abban az időben, egyszerűen azért, mert nem egyrészt nagyon drága volt, másrészt kevesen tudták volna olvasni. A lutheri reformáció a hangzó igében találja meg, a hallható igében találja meg a legfőbb motorját. A 95 tételnél ugyanez az izgalmas kérdés van, bár Luther később az asztali beszélgetésekben úgy emlékszik vissza, hogy néhány hét alatt egész Németországot bejárta a 95 tétel, és Magyarországon is ismerjük annak a nyomát már néhány hónappal a reformáció kezdete után, hogy kocsmákban német polgárok erről vitatkoztak egymással. Besúgói jelentésekből tudjuk ezt, tehát különös módja ez az emlékezet megőrzésének.
Tehát még abban az évben, 1517-ben Németország szerte, sőt Európa szerte is híre ment ennek.
Természetesen igen, az is egy nagyon fontos kérdés, hogy a Wittenbergi Egyetemen is téma lett ez. Az is nagyon fontos kérdés, hogy 1518-ra már az egész egyházat tudós körökben, hivatalos körökben foglalkoztató téma.
Vessétek le mindannyian a gyötrelmes kétséget, maga mondja, bízzál fiam, hited megtartott téged, mert a keresztség és a hit megnyitja a menny kapuit, hogy soha el ne vesszük. Hidből jön a cselekedet, hogy életünkbe töltse. Élő igaz hit nem lehet, melynek nincs jó gyümölcse. Megáld és megszentele hit, jó Istenünkkel egyesít, szent tiszta életet. Dicsőség légyen Istennek, e drága ajándékért, Atya, Fiú, Szentléleknek, csodás nagy irgalmáért, hogy amint a jót elkezdte, azt bennünk el is végezze, szent neve legyen áldott.
Lásd, ha Krisztust elfogadod, mint neked örökbe szánt ajándékot, és ebben nem kételkedsz, akkor vagy keresztény. ez a hit vált meg téged bűntől, haláltól és pokoltól. Ennek segítségével győzöl le mindent. Ó, nem lehet erről eleget beszélni. Kár, hogy az ilyen prédikációra nem hallgat a világ, még ha minden nap is hirdetik neki az evangéliumot. Luther Márton.
Professzor úr, ki volt ez a fiatal ember, ez a Luther Márton? Hány éves volt ekkor, és mit tett ő le addig az asztalra? Honnan vette a bátorságot, hogy téziseket fogalmazzon meg?
Luther ebben az időben 34 esztendős, 1483-ban született. Nagyon fontos feladatokat töltött be a saját ágostonrendi közösségében. Nem volt még vezető, de nagyon sok kényes belső ügyben járt el Rómában, ilyen volt az 1511-es római utazása is például. Tehát valamilyen szempontból benne volt az egyházi vérkeringésben, legalábbis a saját rendi összefüggéseim belül. Azt gondolom, hogy mégis az a helyzet, ami kialakult ott, hogy Bölcsfrigyes nem engedte a saját területein árusítani a búcsú cédulákat, a szomszédos területen néhány kilométerrel odébb viszont már nem ő volt a fejedelem, és ott engedélyezték. A gyülekezeti tagok áramlottak át oda, hogy a nagyszerű üzleti lehetőséggel éljenek. Ez adta a konkrét fölháborodást Lutherben, hogy ezt nem lehet szó nélkül hagyni. A 95 tételnek elsősorban azt gondolom, hogy teológia és lelkipásztori motivációja volt.
Tehát akkor ez volt az utolsó csepp a pohárban?
Nem tudom, hogy volt-e Luthernek pohara arra, hogy gyűjtse a keserveit vagy az ellenérzéseit, nem úgy tűnik, de ez egy olyan súlyos kérdés volt, amiben úgy érezte, hogy lelkiismereti kompromisszum vagy árulás nélkül nem maradhat néma.
Luther Márton nem akart új egyházat alapítani. Mégis valami olyan folyamat indult el 1517. október 31-én, amely a mai nap is meghatározza Európa, a világ történelmét, egyház történetét, az életünket, a hitünket. Vajon megfordult ez Luther fejében, hogy mi ez a történelmi tett, aminek ő részese, aminek ő kiválasztotja?
Luther vergődése ezekben a kérdésekben végigkövethető nem csak 1517 után, hanem 1521-ben, Wormsban, 1530 környékén, az águsta hitvallás idején is mindig egy ilyen lelkiismereti kérdés volt, hogy nem az, hogy kellett-e szólni, mert az világos, hogy kellett szólni, csak hogy ennek milyen következményei vannak, és ez mennyire fér össze az evangélium. A társadalmi nyugtalanságok, a politikai akciók, az ez által fölgéreztett mindenféle indulatok. Az 1517-es helyzet az egyértelmű. Tehát Luthert az háborítja föl, hogy a lelkiismeretet, az emberek lelkiismeretét megterhelik olyan dolgokkal, amelyekre aztán olcsó mindenféle megoldásokat kínálnak búcsú cédulákban, szentek érdemeire hivatkozva, a pápa hatalmára hivatkozva. És ehhez képest Luther azt mondja, hogy inkább az Isten akaratával és igéjével kellene az emberek lelkiismeretét tisztába tenni, és tényleg Istent féljék, ne az egyházat, ne az emberi rendet elsősorban. És ez az az alapkonfliktus, amikor Luther már pedzegeti a 95 tételben is, hogy milyen dolog az, hogy mire költjük a bevételt, mire költjük azt a pénzt, hogyha a pápa, a római pápa akkor hatáskörében tartja azt, hogy a tisztító tűzből való büntetéseket elengedhetné, akkor ezt miért nem teszi meg atyai szeretetből, és miért kér ezért pénzt? Teszi föl Luther. Tehát a pénzügyi és politikai összefüggések Luther számára azért távolról is felfedezhetők. Azt gondolom, hogy amikor szembesül azzal, hogy mit jelent a Fugger bankháznak mondjuk a hatalma a különböző egyházi meg politikai összefüggésekben, akkor döbben rá arra, hogy milyen pókhálóba akaszkodott bele.
Erős várunk nekünk az Isten, és fegyverünk ellenség ellen. Megszabadít veszedelemtől, ki ránk jönnek most mindenfelől. Az mi régi ellenségünk háborgat minket, erővel, fegyverrel és csalárdsággal, és minden hatalmasságban. Nincsen nekünk semmi hatalmunk, kivel néki ellene álljunk. Viaskodik az úri rendünk, kit az Isten bocsátott végünk. Ha kérded, hogy ki lényen az, Jézus Krisztus az, seregeknek ura ki. nincs több Isten, annál vagyom az győzedelem.
Isten jelenléte felől ne kételkedjünk, még ha úgy látnánk is, hogy távol van, hiszen ő akkor is velünk volt, amikor nem gondoltuk és nem éreztük. Mert aki megvédelmezett minket sok nyomorúságunkban, amikor saját erőnk már kimerült, a kisebb bajban sem fog elhagyni, még ha úgy tetszik is, mintha elhagyott volna bennünket. Luther Márton.
Nincs rajtunk hatalma, Úrunk Krisztus őtet megbírta. Megáll az Istennek igéje, és nem állhat sem.
Továbbra is a lélekhangoló szól benne, Stifner Kőháti Dorottya, Finta Gergely, orgona művészt kérdezi.
Mikor és hogy keletkezett legismertebb evangélikus énekünk?
Az Erős Van a mi Istenünk az valóban az egyik legismertebb evangélikus korálunk. Érdekes, hogy a keletkezéséről tulajdonképpen sok mindent tudunk, de vannak bizonytalanságok is. 1525 és 1529 között írta Luther. A szöveggel kapcsolatban egészen bizonyosak lehetünk, hogy Luthernek köszönhetjük ezt a szép szöveget. A dallam vonatkozásában valószínűsíthető, hogy mint a legtöbb korál esetében konzultált zeneszerző munkatársával, Johann Walterrel. Érdekes még a dátumokra gondolni, hogy ez az intervallum, ez a néhány év, ami a keletkezés valószínűsíthető időpontja, ez az egyháztörténet szempontjából is fontos. Szokták emlegetni, hogy ugye 1530-ban az ágostai hitvallás aláírására indultak az evangélikus fejedelmek, és talán ezt az éneket énekelték. Vagy 1527 egy tragikusabb időpont, amikor Luther egyik közeli munkatársa, reformátor társa mártír haláltal halt, illetve egy pestis járvány közeledett. Mindezek kapcsán szokás emlegetni, hogy az ének ezekben a nehezebb időkben egyfajta biztonságot adott a wittenbergi gyülekezetnek, vagy éppen az evangélikus öntudatot, az evangélikus tanítást erősítette.
Mit árul el Luther énekszerzői tehetségéről ez a korál?
Érdemes a szövegre gondolnunk. Tudjuk, hogy a 46. Zsoltár alapján írta, és ez a címben is így szerepel. Mindenképpen kiemeli Luther ennek a Zsoltárnak az elejét. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. De a 8. vers is nagyon frappáns, és a 8. vers gondolata is visszhangzik, talán már az első korálsorban. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Ugyanakkor más igehelyekre is rímel ez a szöveg, tehát Luther nem szórul szóra verselte meg a 46. Zsoltárt, hiszen az ének képei között gondolhatunk a hit fegyverzetére, az efezusi levélből. Vagy gondolhatunk János evangéliumának a bizonyságtételére, ami Krisztust, mint a mindenek fölött való urat állítja elénk, és ez az énekben is nagyon hangsúlyosan megjelenik. Vagy éppen a Jelenések könyvére, ahol Isten és Jézus Krisztus harca gonosszal, mint győzedelmes úr harca gonosszal úgy jelenik meg. Ez is megtalálható ebben az énekben, tehát nagyon gazdag bibliai képekben. A dallammal kapcsolatban még érdekes megemlíteni azt a hatást, hogy legvalószínűbb, hogy egy német mesterdal hatása alatt, az úgynevezett Silberweise hatása alatt keletkezett ez az ének, hiszen az a mesterdal az egy hosszabb, összetettebb formájú tétel, de több motívuma visszaköszön az énekben a Luther korálban.
Lélekangoló.
Vajon hány feldolgozása készülhetett el 499 év során ennek a korálnak? Nem akarok lehetetlent kérdezni, de azért kíváncsi vagyok, hogy vajon mennyire tehető ez a szám.
Hát nehéz lenne satszolni. Azt tudom, hogy Németországban most van egy projekt, amelyben a reformáció 500 éves jubileumára azt tervezik, hogy 500 feldolgozásban elhangozzon ez a dallam. Valószínű, és ez is azt mutatja, hogy sokkal több a feldolgozásoknak a száma, hiszen az egyik legnépszerűbb Luther koráról van szó, amely egészen szorosan hozzátartozik az evangélikus identitásunkhoz. De a feldolgozások sora egészen napjainkig terjed, egészen a crossover irányzatokig, ma is több olyan felvételt hallhatunk, ahol elektronikus hangszerekkel vagy a könnyű zenéből ismert hangszereléssel dolgozzák föl ezt az éneket, vagy gondolhatunk akár az internet adta lehetőségekre, a flashmobok között is ott van ez a dallam.
Tehát már rég kilépett, idézőjelben kilépett a templom falai közül ez az ének.
Ez valószínű, hogy már az első pillanatokban megtörtént, hiszen biztos, hogy Isten tiszteleti használatra szánta ezt Luther, de egész biztos, hogy már a keletkezés korában ennél jóval tágabb volt a használata ennek az éneknek.
Szabad evangélikus egyházunk himnuszának nevezni ezt a korált?
Abból a szempontból mindenképpen, hogy reformáció ünnepe az valószínűleg elképzelhetetlen enélkül az ének nélkül, és ez így is van rendjén. És abból a szempontból is, hogy a legkorábbi Luther énekek közül való, és Luther tanításának egy jelentős részét magába foglalja. De hát itt tarthatjuk azért számon még más Luther énekeket is, a Jerőrvendjünk keresztjének például, a Luther énekek közül igazába véve azt lehet mondani, hogy Luther tanításának az énekbe foglalása. Vagy hasonlóan erősen kapcsolódik reformáció ünnepéhez az Erhalt uns Herr by deinem Wort, tarts meg Urunk szent igédben, tehát több éneket lehetne még ide sorolni, de ezek közül minden bizonnyal az egyik legjelesebb, legfontosabb az erős valami Istenünk.
pártból, hogy itt megvéd miértünk, és légy mi pajzsunk értünk.
Szeretném tudni, hogyan állsz lelked ügyeivel. Nem tanulja-e meg végre lelked, hogy megelégelvén saját igazságát, Krisztus igazságában találjon megnyugvást és teljesen reábízza magát. A mikorunkban sok embert valami tüzes vakmerőség kísért, kiváltképpen az olyanokat, akik minden erejükből arra törekszenek, hogy igazak és erényesek legyenek. Csak az Isten igazságát nem ismerik, amit Krisztusban bőséggel és ingyen kapunk. Ők saját erejükből törekszenek jó cselekedetekre mindaddig, míg meg nem bizonyosodnak afelől, hogy most már erényeik és érdemeik díszruhájában megállhatnak Isten előtt. Holott ez lehetetlen. Nálunk te is ebben a hitben éltél, vagy sokkal inkább ebben a téveigésben. Én is benne voltam, most már azonban harcolok-e tévhit ellen. Harcom még nem ért véget. Kedves testvérem, ismerd meg Krisztust, és pedig a megfeszítettet. Tanuld meg őt dicsérni, és tanulj meg kétségbeesni önmagad miatt. És aztán szólj hozzá így. Kedves Jézus, te vagy az igazság számomra, de én a te számodra a bűn vagyok. Te magadra vetted, ami az enyém, és nekem adtad, ami a tiéd. Ami nem voltál, azt vetted magadra, és nekem adtad azt, ami nem voltam. Részlet Luther Márton, Georg Spenleinnek írt leveléből.